Az éjszakon sok magyart láttam Oroszországban. Tudtam, hogy Oroszországban vannak. A kérdés az, hogy ezek a magyarok hogy kerültek Oroszországba, és hogy ilyen sokan. Amikor tudjuk jól, hogy a legtöbb magyar nem Oroszországba kívánkozik, hanem inkább Amerikába. Azt is tudjuk, hogy sokkal több magyar kívánkozik Amerikába, mint akinek van lehetősége kimenni Amerikába. Azonban az történt az elmúlt években, mint tapasztaltuk, hogy mivel a magyarok nagyon kívánkoztak Amerikába, Amerika kötözött Magyarországra. Tehát a magyarok úgy jutottak el Amerikába, hogy Amerika Magyarországra kötözött. És én azt feltételezem, hogy ebben az álomban ez a sok magyar úgy jutott el Oroszországba, hogy Oroszország Magyarországra költözött. Nem úgy, hogy a magyarok elmentek tömegessével Oroszországba, hanem úgy, hogy Oroszország Magyarországra költözött. Az első álomképben Orbán Viktort láttam, és tudtam, hogy döntés előtt van, kéne valamiképp döntsön, valamire készült. És ebben az álomban én kellett megmondjam neki, hogy hogyan döntsön, mit csináljon. És emlékszem, hogy lefeküdtem én is az ő ágya szélére, és vártam, hogy felkeljen. Hogy amikor felkel, akkor közöljen vele azt, hogy mi a helyes, mit kell cselekedni. És amikor reggel felkelt, akkor azt mondtam, hogy minden meg van írva. Tehát nem azt mondtam, hogy csináld ezt vagy azt, hanem azt mondtam, hogy figyelj meg, minden le van írva. Olvasd el. Ez a helyes. Cselekedd ezt. Arra, hogy Orbán végül hogy cselekedett, hogyan döntött, azt nem tudom, arra nem emlékszem. Azonban volt egy olyan érzésem, hogy neki nem tetszett a javaslatom. Nem tetszett az, amit javasoltam neki. Azonban úgy sejtem, hogy úgy döntött, ahogy az meg volt írva, ahogy azt javasolhattam neki. Ennek az államnak a jelentése az, hogy ahogy korábban is beszélhettem erről tegnap egy barátom álma kapcsán, Orbán Viktor nem azt cselekszik, amit akar cselekedni. Hisz már minden el van döntve, minden el van rendelve. Az Úristen azt adalt hozta elénk Balázs Fecótól, hogy érincs meg, aminek a refrénje az, hogy valami olyasmi, hogy most enged, hogy a dolgok nélkülünk változzanak. Enged, hogy a dolgok nélkülünk változzanak. És ennek kapcsán abban a felvételben elmondhattam tegnap, aminek a cím az, hogy ki írja Orbán Viktor beszédét, elmondhattam azt, hogy a legeslegjobb, amit a magyar ember tehet, aki meghallhatja ezeket a szavakat, ezt az üzenetet, ezt a figyelmeztetést, az, hogy elfogadja azt, ami eljövendő. Mert azt semmiképp nem lehet megváltoztatni. Vannak dolgok, amiket már az Úristen elrendelt. Annak függvényében, hogy a magyar embernek mire van szüksége. És azt nem lehet megváltoztatni. Hogyha meg akarná változtatni az ember, a magyar, azáltal veszélybe sodorná az életét, a lelkét. És úgy érzem, hogy az Úristen ebben az álomban ugyanezt a kijelentést erősíti meg, hogy Orbán se ellenkezzen azzal, ami van, ami jönni fog, és cselekedje azt, amit cselekednie kell. Neki az meg lesz mondva egyértelműen, hogy mit kell cselekedni. Mi a leghelyesebb döntés abban a szituációban, ami most előttünk van. És nyilván ez rá is érvényes a magyarokra úgy szintén, hogy a legjobb döntés az, hogy engedjük, hogy a dolgok nélkülünk változzanak. Hát hogyha ellene állunk annak, ami előttünk van, azáltal veszélybe sodorjuk az életünket, a lelkünket. A következő álomképben Putyint láttam. Vele voltunk egy helységben, és amire emlékszem, az, hogy ő hozott egy ilyen érdekes, talán benzines generátort. Ami érdekes az, hogy a márkája nem valami orosz volt, hanem talán osztrák, Simpson. Olyan volt, mint az a kis robogó, de generátornak volt használva, áramfejlesztőnek volt használva az. És azt ő hozta, és kérdeztem tőle, hogy nem lesz villanyáram? Azt mondta, hogy nem. 6 évig. Ilyesmire emlékszem ebben az álomban. Amire még emlékszem, az, hogy Putyin próbált velünk kommunikálni, de én nem értettem, nem tudok oroszul. A magyar nem tud oroszul. És valahogy azt éreztem, hogy Nincsen benne gyilkos szándék. Tehát nem akar megölni, nem akarja ő a magyart megölni, Putyin. Nem, nagyon is barátságos. Ezt éreztem ebben az álomban. Az ő lelkülete nem az volt, hogy akkor a magyar az ő ellensége. Noha azt láttam, hogy az ő fennhatóság alatt voltunk mindannyian, de nem akarta a magyar embert megölni. Sőt, ő hozta a generátort, hozta az áramfejlesztőt, hogy azt használjuk. És úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy 6 évig nem lesz villanyáram. Ami még érdekes volt, az az, hogy valahogy így beszélt hozzám, és én is beszéltem hozzám, noha nem tudok oroszul, de ő valamennyire tudott magyarul. Nagyon meglepő volt az, hogy Putyin beszélt valamennyire magyarul. Én próbáltam angolul is beszélni hozzá, hogy megértse, amit én közölni szeretnék, mert oroszul nem tudok, de ő valamennyire beszélte a magyar nyelvet. Az, hogy mi van előttünk, mi áll előttünk, az csak Isten tudhatja, de sokszor beszélhettünk arról, hogy olyan irányba indult el a világ, vagyis halad a világ már jó ideje. Hogyha tovább menjünk abba az irányba, akkor lehet, hogy még jobban meggazdagodunk, külsőképpen. Még több autónk lesz, modernebb autóink lesznek, vagy nagyobb kényelem lesz, vagy több pénz lesz, hogyha tovább mehetne a világ abba az irányba, amilyen irányba elindult. Azonban az teljesen biztos, hogy a magyar ember teljesen elveszítené a jellemét, a lelkét. A nyugati világ, a nyugati társadalom, a Babilon, az Egyiptom, a Szodoma és a Gomora, az olyan brutálisan rombolta az elmúlt évtizedekben a magyar ember lelkét, hogy arra nincsenek szavak. És ezt, hogyha az Úristen nem állítaná meg, vagy nem állítja meg valahogy, a magyar ember, a magyar nép megsemmisül. Még hogyha meg sem ölnék őt, ő saját magát megsemmisítené, mert a lelke eltorzulna, a jelleme teljesen eltorzulna a magyarnak. Teljesen biztos, hogy bármi is legyen, vagy bármi is következzék, a legeslegjobb, ami történhet, az az, hogy valami, vagy valamilyen képpen meg lesz állítva az, ami, az a folyamat, ami mostan van, ami által a magyar nép, magyar nemzet sodródik Szodoma és Gomora irányába, hatalmas sebességgel. És mint tudjuk, az elmúlt időszakban, az elmúlt hát a történelem során, noha nem volt kellemes sosem az oroszokkal való konfrontáció, ezt Orbán Viktor ki is mondta ennek az amerikai újságírónak, nem tudom, hogy hívják, valami Carlton, valami is, nem tudom, hirtelen nem ugrik be a neve. Elmondta, hogy próbálj megérteni, mármint az amerikai nép próbálja megérteni, hogy a magyar ember nem kíván az oroszokkal harcba kerülni, háborúba kerülni, mert már tapasztalták, tudják, hogy milyen, és nem kellemes. Azért valahogy így fogalmazott Orbán Viktor, hogy azt mindenképp elkerülni ő is, és jó volna a magyarnak is elkerülni a háborút az oroszokkal, mert kicsi az esély arra, hogy oroszokkal szemben bárki is győzön, mostani még senki nem győzött. És úgy érzem, hogy erről nyilván többször beszéltem, hogy annak a módja, hogy ez a folyamat leálljon, ez a lélekpusztító, lélekgyilkos folyamat megálljon, ami a magyar emberek lelkét valósággal felzabálja, ehhez valami kemény megütközésre van szükség, lenne szükség. Ez lehetne egy újabb járvány, egy háború. Azonban lehetne az is, hogy valahogy, valamiképp a rendszer megváltozik. Kialakulna egy nemzeti diktatúra, amikor a magyar már nem azt csinálja, amit akar, hanem azt, amit a törvény mond. Mert a törvény az meg tudja a magyart állítani abban, hogy a feje után menjen Hollywood irányába, és a lelkét teljesen elveszítse. És többször elmondtam azt, hogy a kérdés az csupán, hogy ez a diktatúra, ez a nemzeti, vagy pedig akár a világ diktatúra, hogyan fog megvalósulni? Milyen áron fog megvalósulni? Mekkora lesz az ellenállás? Mert úgy tűnik, hogy nem csak Magyarországon, hanem az egész világon tulajdonképpen kialakulóban van egy mondjam azt, egy globális, digitális diktatúra, ami meg fogja akadályozni az embereket abban, hogy azt csináljanak, amit akarnak. Tehát elveszi tőlük azt a szabadosságot, amiben mostanig éltek. Hogy ez hogyan fog megtörténni, hogyan fog kialakulni Magyarországon, csak Isten tudhatja. Az teljesen biztos, hogy Istennek az üzenete az, ha valaki a Bibliát nem ismeri, akkor emlékezzen arra, amit énekelt Balázs Vecó, hogy most enged, hogy a dolgok nélkülünk változzanak. Ez a legjobb, amit tehet, legbölcsebb, amit tehet a magyar. Ennek az alternatívája nyilván a lázadás, az, hogy a magyar fellázat, polgárháborút, tüntetést indít, szít, és azáltal szembe megy a hatalommal, az aktuális rezsimmel. Azonban megtörténhet az, hogy ennek következtében, mint ahogy 56-ban is történt, nagyon sok fiatal meg fog halni. Sokan meg fognak halni. Többször mondhattam azt, hogy nem a halál van a baj, a legnagyobb baj, mert hisz mindannyian meghalunk. A probléma az, drága emberek, hogyha úgy hal meg egy ember, főképp egy fiatal, aki éppen csak meg lett fertőzve a propagandával, a politikai propagandával, a hamis szellemiséggel, a lázadás szellemiségével meg van fertőzve, és jön egy golyó is, keresztül repül az ő fején, áttörje a koponyáját is, a szagját kilocsantja. Tehát nincsen ő felkészülve a halálra, emberek. A háborúban nem az a legfőbb probléma, hogy egyszerre sokan halnak meg egy járványban, hanem a legfőbb probléma az, hogy az emberek tömegessével lépik át úgy az élet és a halál küszöbét, hogy nincsenek felkészülve arra. Ez a legfőbb probléma a háborúval. És megint eszembe jutatja atyánk a Jeremiás próféta szavait, aki, amikor beszél a királlyal, azt mondja, hogy adja meg magát, a babiloni seregnek adja meg magát, és vonuljon önként rabságba, mert jobb rabságban, mint a halálban. Ezt mondta Jeremiás. A rabságban az emberek megszeridülnek. Van egy olyan film, anetán látta valaki, a címe, hogy Áldott légy te börtön. Egy román film. Arról szól, hogy különböző ilyen politikai aktivisták, akik lázadtak az akkor regnáló rezsim ellen, az akkori, azt hiszem, hogy parasztpártnak a tagjai, akik ellenezték a kommunizmust, és lázadtak az ellen, bekerültek a börtönbe. Igazából akkoriban a kommunizmusnak minden ellensége börtönbe került. Mindenki, kivétel nélkül. Aki nem volt kommunista, és aki még ki is fejezte a véleményét, a kommunizmusról börtönbe került. És a román börtönök nem arról voltak híresek, hogy olyanok voltak, mint a skandináviai börtönök, amerikai börtönök, televízióval meg, jégkrémmel, hanem ott a nagyon kemény kínokat kellett megélni. Még a katonaság is olyan volt, én elmondtam nektek, hogy én voltam katona, egy éven keresztül is, az nem volt leányálom, az biztos. Ezt el tudom mondani. Azonban az történt ebben a filmben is, a főszereplő egy román hölgy, egy ilyen értelmiségi hölgy, aki a Julio Maniu féle paraszpártnak volt az egyik jeles képviselője, és ő is börtönbe került. Persze a börtönben voltak keresztények, ugye, akik a Krisztus szavához ragaszkodtak, és voltak különböző aktivisták meg lázadók, és a börtön keményen megtörte őket. És néhány év után kérdezte a börtönigazgató ezt a nőt, hogy hogy érzi magát a börtönben. Mi a véleménye a Julio Maniu féle mozgalomról? És azt mondta, hogy igazgatónő, igazgató elvtárs, az én véleményem a Julio Maniu féle mozgalomról, valamint a kommunista rendszerről a börtönön kívül maradt. Kint van, ki van zárva a börtönből. Ideben csak mi vagyunk és Isten. Az Úr Jézus. Ez történt. Akkor a kérdés az, hogy rossz hatással volt rájuk a börtön, a fogság. Testileg mindenképpet lefogytak. A fölösleges zsírpárnák lementek mindenhonnét, és talán meg is verték őket jó keményen, meg is kínoszták őket, vallatták őket, meg ilyenek, mert így történt régebb Romániában, a kommunizmusban, de ilyen Magyarországon is történt korábban, meggyőződésem. Azonban lelki értelemben azt kell mondani, hogy teljesen jó hatása volt rájuk. A test megtöretetése által a lélek felpuhult, a lélekbe visszajött az alázat, a szerítség, a mindenható Istennel szemben. És sok lélek a román börtönökben megmenekült. Istennek nem ez volt a legjobb terve, de még így is megérte. Az ő terve az volt, ahogy elmondta a zsidóknak, hogy bementek majd a mézzel és tejjel folyó földre, Kánaán földjére, de ne feledkezzetek meg arról, hogy kihozott ki titeket a rabság földjéről, Egyiptomból. A babonaság, a rabság földjéről. Hogyha ragaszkodtok hozzám, akkor minden rendben lesz, az én szavamhoz. De jó dolgukban megfeledkeztek Istenről a zsidók. A magyar mit cselekedett? Utálja a zsidót, és nem szereti őket egyáltalán. De érdekes módon a magyar ugyanezt cselekedte. Jó dolgában, ahogy bejött a valami Amerika Magyarországra, a magyar ember megfeledkezett Istenről. Elfordult a Krisztus szavától, és odafordult a tátosokhoz, a sámánokhoz. Ezotéria, különböző hamis tanok, pozitív gondolkodás, agykontroll, jólét, pénz, kényelem, vásárlás, amerikai filmek, pornó. Ezt tette a magyar. Szerintetek most a mi fog következni? A Biblia alapján most mi fog következni? Magyarországon, Erdélyben, Romániában is. Mi fog következni? Nagyobb szabadság, még több Amerika, nem emberek. Hogyha az következne, akkor mindenki elveszne. Egyetlen lélek sem menekülne meg. Nem ez fog következni. Ez az álom nem erről szólt, emberek. Az álom arról szólt, hogy nehézség fog következni, de olyan nehézség, ami túlélhető. Olyan nehézség, amiben az embernek a lelke megszeridülhet, és alázatot kaphat a teremtőivel szemben, és így a lélek megmenekülhet. Ilyen nehézség fog következni. Azonban az Úristen ebben az álomban megmutatta, ahogy ugye Putyin hozzánk viszonyult magyarokhoz, az tulajdonképpen Istennek a viszonyulása. Tehát megmutatta Isten, hogy nem akarja ő megölni a magyart. Isten a magyart nem akarja megölni. Elképzelhető lesz egy olyan útja is a rendszerváltásnak, aminek következtében nem kell a magyar ember elvesszen. Amúgy sem vagyunk olyan sokan. Kár hajdászkodni, emberek. Kár hőst játszani. Tényleg. Kevesen vagyunk, de hogyha lázadunk, akkor még kevesebben leszünk. Ez teljesen biztos. Tehát az, hogy Putyin beszélt magyarul valamennyire, noha mi nem beszéltünk oroszul, ennek a jelentése az, hogy korábban már kaptam ilyen álmot. Az, hogy idegenekkel kellett én beszéljek, főképp az igazságról, Isten szaváról. Az azt jelentette, hogy románokkal beszéltem, ugye, hogy ők nem ismerték az anyanyelvet, ugye, tehát nem ismerték az életnek a nyelvét. Ismertük mi az evangéliumot, ismertük mi az igazságot, és mi örömmel megosztottuk velük az igazságot. Tehát ebben az álomképben a magyar nyelv jelképesen az élet nyelve, az Istennek a beszéde. Jelképesen mondom. Mert Istennek a beszéde tulajdonképpen nem más, mint Jézusnak a szava. Az ő beszéde. De az, hogy mi némelyek ugye tudtuk, ismertük a Istennek a szavát, és így beszéltünk ugye Putyinhoz magyarul. És az, hogy Putyin ismerte valamennyire a magyar nyelvet, azt jelentette, hogy Putyin ismeri valamennyire az igazságot, ami igaz is. Sőt, ő ezt nem is titkolta. Hisz egyértelműen elmondta azt, hogy jelentette ország és világ előtt, hogy az, ami Amerikában történik, az, mint Oroszországban, nem engedhetjük meg. A politikusok, a teljesen lélektelen emberek, akik teljesen testben vannak, a kövér emberek, akik meggazdagodtak és meghíztak, akiknek a szívük is meghízott, ők nem értik azt, hogy miért tört ki az ukrán háború. Ők ezt nem értik. Pedig tisztán elmondta Putyin. Nem volt titok, ez nem volt tabu. Azt mondja, azt a szellemiséget, amit ti képviseltek, mi de Oroszországba nem engedhetjük be. Persze ezt lehet magyarázni az anyagiakkal, és biztos van anyagi érdek is benne. Teljesen biztos. De az, hogy Oroszország a McDonald's-ot, meg a több ilyen amerikai szellemiséget és amerikai étrendet képviselő entitást elkergette, az egyértelműen arra utal, hogy Oroszország, ha Istent nem is ismeri annyira, de a törvényhez tagaszkodik. Az ortodoxia képviseli a törvényt. Abban is van babonaság, abban is van Majká Domnulú, ugye, Istenek szent anyja. Azonban a törvényhez ragaszkodnak. És Putyin egyértelműen kimondta, én azt nem értem, hogy a politikusok ezt miért is próbálják tovább firtatni egyáltalán. Miért kell erről, mit tudom én, órás beszélgetéseket tartani, hogy a háborút az egyértelműen az Oroszország robbantotta ki, és Oroszország miatt van a háború? Nem. Amiatt van a háború, amit Putyin is elmondott, mert ezt ő is érti valamennyire. Ő ezt érti valamennyire. A háború amiatt van, hogy Amerika pofátlanul megfertőzte, megmétezte Ukrajnát is. Az ukrán és az orosz egy nép. Testvérek ők. És Amerika úgy döntött, hogy bemegy, még egy házszámmal tovább megy, bemegy Ukrajnába is. Először a szellemiséget viszi be, a Szodom és a Gomora szellemiséget, férfiak férfiakkal, nők nőkkel, állatokkal, mindenki mindenkivel. Ugye? A Coca-Cola meg minden. És az ukránok ugye megrészegültek az amerikai szellemiségtől. És utána aztán már könnyű volt egy olyan elnököt tenni oda, aki követelte azt, hogy Ukrajna is csatlakozzon a Európai Unióhoz. És azt mondta Oroszország, hogy nem, ők hozzánk tartoznak. Van nekik autonómiájuk, meg minden, de ők hozzánk tartoznak, egy nép vagyunk. Tehát nem engedte az ortodox orosz, hogy Szodoma és Gomora beköltözzön a közvetlen szomszédságába. Tehát nem akarta semmiképp sem, hogy a NATO fegyverkezzen, és oda ilyen hadi központokat, vagy mit tudom én, mit állítson fel Ukrajnába. Ennyire egyszerű. És a politikusok a lélektelen, hangsúlyozom, lélektelen, istentelen, Isten tagadó és Isten gyűlölő politikusok képesek beszélni órákon keresztül, hogy miért is van háború, vagy hogy miért történik mindez, és kirobbantottak ki a háborút. De nem értik, mert nem is érthetik. A lélektelen ember nem érti. A zombi nem érti. Az istentelen, fertelmes, a pervers állat, akinek nem kell sem igazság, sem törvény, sem Isten, nem értheti, hogy a háború miért robban ki. Bármi is történik, mindig vannak emberi vélemények, nagyon sok emberi vélemény. De a vélemény az olyan, mint a segjük. Mindenkinek van, de senki nem kíváncsi a másikére. És a sok vélemény mellett van egy igazság, Istennek a szava. Istennek a szava pedig ez, amit elmondtam. Maga az Úristen nem engedte, hogy a törvénytelenség, a szodómia tovább menjen Moszkva irányába. Ennyire egyszerű a háború oka. És ne fogja engedni. Ember, ez nem Putyintól függ. Ha valaki azt gondolja, hogy ez Putyintól függ az egész dolog, az ember az még mindig mély kómás állapotban van. Azért mondtuk azt tegnap, hogy amit Orbán Viktor csinál, ő nem azt csinál, amit akar, nem is azt szólja, amit akar. Neki is oda kell figyelnie, hogy össze-vissza ne beszéljen. Ő bármit nem mondhat. Még a népnek sem. Sem Európában, sem a népnek. Ő bármit nem mondhat. A beszéd meg van írva. És éjszaka álomban is. Pont ez történt, hogy tudtam, hogy oda kell neki adjam azt, el kell neki mondjam, hogy mi a helyes döntés. Kellett közöljem Orbánnal, mi a helyes döntés. Megvártam, hogy keljen fel, a mély álmából ébredjen fel. Ugye? Jelképesen is. A kómás amerikai álomból ébredjen fel, és vegye tudomásul, hogy mi a helyes döntés. És cselekedje azt, ne ellenkezzen, mert azáltal feláldozza a magyarokat, megöleti a magyarokat. Hogyha Orbán valamiképp nem azt cselekedni, amit Isten akar, hogy cselekedjen, azáltal meg fogja öletni a magyarokat, le fogja a magyarokat mészároltatni. Ez az állam erről szól, emberek. És Isten egyértelműen megmutatta, hogy Putyin nem akarja megölni a magyarokat. És annak idején az orosz nem ölte meg a románokat. Bejöttek Romániába, és jó társa voltak Romániára. Tennap hallgattam Richard Wurbrandot, egy néhány interjút meghallgattam vele, és elmondta, hogy Romániában virágzik a kereszténység, az igazi hit, a Krisztus követés. Az emberek valóságosan megtértek a bűneikből, a mocsokból, az erkőstelenségből, az istentelenségből. A kommunizmus Romániára jó hatással volt. Romániában sokkal több lélek menekült meg, mint Romániától nyugatabbra. Teljesen biztos. Minden kétséget kizáróan. És nem ölték meg. Igen, a háborút hamar elvesztették, ugye? Annak idején hamar kapituláltak, és átálltak az oroszok oldalára. És őket ugye gunyolták emiatt a románokat. De hát gunyolhatták, nekik így is megérte, mert túlélték. Nem haltak meg olyan sokan. A többiek a hősök, akik bolondul hősködtek, meghaltak. Mert aki az oroszokkal szemben akar hőst játszani, annak annyi. Mert az orosz Isten kezében a törvény. Aki ezt nem fogja fel, az ember semmit sem ért. Az orosz Isten kezében a törvény. A vaspálca. Szóval én őszintén remélem, hogy Orbán Viktor időben felébred, és tudomásul veszi, hogy mi Istennek az akarata. Enged, hogy a dolgok most nélkülünk változzanak. Ne próbáld megváltoztatni, mert azáltal szembe mész Isten akaratával, és azáltal magyarokat fogsz lemészároltatni, egészen konkrétan. Magyar aktivisták, politikusok, forradalmárok, ügyeljetek, mit csináltok. A lázítással. Mert Istennek a terve nem az, hogy a magyarokat megölje, hanem az, hogy megtanítsa, megszorongassa, hogy ébredjen fel bennük a lélek, hogy ne vesszen el. Ez a mindenható Isten terve a magyarokkal. És nem az, hogy meghalljanak tömegessével. Tehát az, hogy Putyin beszélt magyarul, és nem bántott minket, azt jelenti, hogy ő is beszéli a lélek nyelvét valamennyire. Az amerikai, Szodoma és Gomorai vezetőkkel ellentétben, a pápával, a pervers pápai hatalommal ellentétben, a keletiek valamennyire beszélik a lélek nyelvét. Még ha nem is beszélnék, de a törvényt tisztelik. Nyugaton már nincsen semmi, Babilonban, Szodomában és Gomorában, Kaliforniában már nincsen sem törvény, sem igazság, sem lelkiismeret. Ezért ad a mindenható Isten ilyen álmokat, és próbál figyelmeztetni arra, ami eljövendő. Az, hogy elveszik a villanyt, hát nem hiszem, hogy ez valóságosan történne, tehát szó szerint, hanem inkább úgy látom ezt, hogy elveszik a villanyt, hogy elvész a hamis csillogás, a hamis, a gics, a hazugság, a hollywoodi csillogás, a luxus eltűnik. Lekapcsolják a villanyt, megszűnik az az életmód, amiben mostanig voltunk, amit megszoktunk és megszerettünk, a szabadosság, elvétetik. És ez egy ilyen generátor, amivel mi áramot tudunk fejleszteni magunknak. Ennek a jelentése pedig az, hogy mi magunk kell keressük a világosságot. A hamis fény helyett, a hamis hollywoodi fény helyett, a fény az mesterséges, a hamis hollywoodi nyugati fény, a francia pervers, szodomita fény helyett lesz világosság. A szorongatás által, akár a szegénység, vagy a nehézség által lesz világosság. És azt mi fogjuk generálni? Az imáinkkal, emberek, az imáinkkal, a fohásszal, a megtérésekkel. Ez a jelentése annak, hogy Putyin hozta azt a generátort, amivel mi áramot tudunk magunknak fejleszteni. Jelképesen az áram, hogy az nem más, mint a Szent Lélek, Istennek a jelenléte, az igazság, ami világosság. Figyeljük meg, hogy miről beszél a modern spiritualitás. Egyfolytában fényről, fény, fény, fényhozó, Lucifer, és így tovább, és így tovább. A magyar embernek most már fény kell, és nem világosság. Ezért van veszélyben a magyar ember, mert neki fény kell, és nem világosság. Isten pedig azt mondja Jézus által, hogy én világosságot hoztam erre a földre. Én vagyok a világ világossága, nem fény vagyok. Nem egy ilyen ezért lámpás, meg egy ilyen LED, világ, LED világító lámpás. Ilyen modern fényforrás. Nem, ő a világosság, emberek. A magyar embernek a lelkét nem a fény tartja meg, a fényűzés. Hát fényűzés történik. Üzzük a fényt, a sátánt üzzük, kergetjük a sátánt. Kell nekünk. A fényűzés helyett, emberek, lesz világosság a magyar emberek lelkében. Ez a jelenések könyvének az apokalipszis lovasai. A fehér, a vörös, a fekete. A fehér, ugye, az egészségi problémák. Lehet akármilyen járvány, vagy valami ilyesmi. Az a fehér lovas. Amikor az embernek az egészsége megvan. Szorongatva egy picit. A vörös ló, az a háborúságot jelképezi. A háborúságot, úgy a belső, mint a külső háborúkat. A fekete ló az éhínséget, a nélkülözést jelképezi. És megvan írva, hogy szenvedés által, a szenvedés árán, a test szenvedése által a lélek látni fog. A szenvedés által a lélek megszűnik a bűntől. Na így próbálná a mindenható Isten megmenteni Magyarországot, a magyarokat. Nem akarja megölni őket, emberek. Isten nem akarja megölni a magyarokat. A magyarok akarják magukat lemészároltatni lelkiértelemben, a sátánnal, Hollywooddal, Szodomával és Gomorával, a fénnyel, a hamis fénnyel. De Isten nem ezt akarja. És ezért fogja megengedni a diktatúrát. Feltetőleg ez lesz. Teljes szívemből kívánom, hogyha mindenképpen meg kell történnie, akkor lehetőleg kevés magyarnak kelljen elvesznie. Kevés magyar vér folyjon el. Ne kelljen sok magyar vér, ne kelljen vérfürdőt rendezni Magyarországon. Mert nem vagyunk olyan sokan. Putyin nem akarja magyart megölni. Ezt mutatja mindenható Isten. Azonban, hogyha a magyar tovább ragaszkodik ahhoz, az eszméhez, a szellemiséghez, a perverzek, a szodomiták szellemiségéhez. Azáltal ő az öngyilkosságot választotta. Teljesen biztos. Teljesen biztos. Volt még egy érdekes álomkép, amit nem értek. Azt nem értem. Azt láthattam, talán most megértem, így, hogy beszélek róla, azt láthattam, hogy Putyin azt, ami van benne az ő szívében, azt a szellemiséget valamiképp átadta egy kislánynak. Tehát valahogy azt tapasztaltam, hogy az a szellemiség, ami van Putyinban, az átment egy kislánynak, egy kislányba. Ennek a jelentését nem igazán értem. Én arra gondolok, hogyha eléggé idős Putyin, tehát nem fiatal ő már, tehát fele bármi is történne, az a szellemiség, ami benne van, ami ragaszkodik a törvényhez, azt ő mindenképp át fogja örökíteni. Tehát, hogyha valaki más jönne Putyin helyett, akkor ez az üzenet nem változna meg. Tehát ez nem Putyinon múlik, ez a dolog, amiről beszéltem mostanig, hanem ez Istennek az akarata. Tehát ő azt a szellemiséget, ő azt átadja, átörökítette, feltetőleg egész Oroszországnak. Oroszország valamelyest még ragaszkodik a törvényhez, nincs eltorzulva, nem lett teljesen pervers, mint Amerika. És amit Isten mutat ezen államképek által, az mindenképp meg fog történni. Putyinnal, vagy Putyin nélkül. Erre gondolok én. Így jött ennek az államképnek a jelentése. Ha valaki másnak valami értelmesebb jön, szívesen meghallgatom kommentbe, hogyha valaki leírja. Szívesen elolvasom. Közben itt Tibor írja azt, hogy egy apa mindig jobban szereti a lányát. A tisztaságot, a szeplőtelenséget, a szüzességét. Így van, így van. Ez a kép mindenképp utalhat arra, hogy Putyin szereti a lányát. Ki az ő lánya? A nép, a nemzet emberek. Az az ő lánya. Szereti őt, és az apuka ugye meg is védi az ő gyermekét, az ő lányát, hogy nem mocskolják őt be. Az apa ragaszkodik az ő gyermeke, az ő lányának a tisztaságához, szeplőtelenségéhez, szüzességéhez, és ebből van a háború, mert nem akarta Oroszország, hogy bemenjen oda a szodomia Oroszországba, Ukrajnába. Ebből van a háború. És azt az értékrendet, ami van a szívében, az apa szívében, azt átadja a lányának. És a lánya azt tovább viszi, teljesen biztos. Az orosz nép azt tovább fogja vinni. Ott lesz törvény ezután is. Még ha nem is ismerik a Krisztust, a megváltásnak az útját teljesen, de a törvényhez ragaszkodnak. Nem úgy, mint Amerika, nem úgy, mint Hollywood, nem úgy, mint Szodoma és Gomorra. Isten könyörüljön rajtunk. Ezt látom, hogy Putyinnal vagy Putyin nélkül, teljesen mindegy, ez nem Putyinról szól, ez Istennek az akarata. A második világháborúban nem Putyin volt az elnök, de akkor is Putyin a törvényt képviselte. És mindig is. És mindig megütközött a nyugat, ugye, a vadnyugat, a hamis fény megütközött a keleti törvénybe. Mert Isten a törvény mellett van, és nem a hollywoodi fény mellett, fények mellett. Ez teljesen biztos. Akinek fény kell, világosság helyett, amit Isten felkínál Krisztus által, az ember a halált választotta. A halált és a lelkének a kározatát. A kérdés tehát az, hogy a magyar ember hogy tud felkészülni arra, ami eljövendő. Ezt én nem kell megmondjam, nem mondok semmi újat. Egyszerűen azáltal, hogy kér látást a szemeire a mindenható Istentől. Fohászkodik az ég és a föld teremtőjéhez. Látást kér a szemeire, hogy meglássa, hogy őt személyesen mi választja el az élettől, az ég és a föld teremtőjétől, a mindenható Istentől. Mert aki kér látást Istentől, mindenki fog kapni látást. Kivétel nélkül. És amikor meglátja, hogy őt mi választja el Istentől, az élettől, akkor őszintén megbánja a bűneit. És a Krisztus véréért az ő bűnei megbocsátatnak. Ez nem egy vallás, nem egy szekta, nem egy felekezet, hanem egy személyes beszéd, konverszáció a mindenható Istennel. Amikor az ember örökre leszámol az ő bűneivel, az ő mocskával, ami benne tartja őt a hiába valóságban, a rothadásban. Ha valaki segíteni akar Orbán Viktornak, a magyar kormánynak, abban tud segíteni, hogy ő maga megtisztul. Ő maga a tisztaságot választja. Ő maga a fény helyett, a hamis nyugati fények helyett Szodoma és Gomorra fényei helyett. A világosságot választja, a Krisztus világosságát választja, ami megvan írva a szent, és sérthetetlen. Isten valóságosan megbocsátja a mi bűneinket, ő lett testé, Jézus Krisztusban, hogy elhordozza a bűneinkért a fájdalmat, hogy nem így kelljen szenvedjünk. Ő szenvedett a kereszten. Azokért, akik bűnt követtek el, de meglátták és belátták, hogy bűnösök, és kifizette a váltságdíjat, hogy nem így kelljen fizessünk, mert megvan írva, hogy mit adhat az ember váltságul az ő lelkért, egy bűnös ember, mit tud adni, mit tud fizetni, hogy kiváltsa az ő lelkét a rabságból. Mert Jézus azt mondja, hogy mindenki, aki bűnt cselekszik, szolgálja, rabja a bűnnek. Én bűnös ember, hogyan tudnám kiváltani a lelkemet a rabszolgaságból, a bűn rabságából? Sehogy. Ezért fizette ki a mindenható Isten a váltságdíjat, a legdrágább vér által, Jézus vére által, az áltatlan vére által, hogy ne az én vérem kelljen folyjon, ne az én lelkem vesszen el. Ki van fizetve a váltságdíj? Az én dolgom csupán annyi, hogy kérek látást a mindenható Istentől, hogy mutassa meg, hogy engemet személyesen mi választ el tőle, az élettől, az élet forrásától, hogyha megmutatja az én bűneimet, akkor engedem, hogy fájjon, hogy utáljon meg, gyűlöljön meg a bűneimet. Mert hogyha megutáltam és bánkódok a bűneim miatt, akkor ő megbocsátja azokat nekem, és szabad lélekké tesz engemet, újjászül engemet, a Jézus véréért. Ezt teheti a magyar, a kormányért, a népért, a családjáért, a férjéért, a feleségét, a gyermekeiért, a következő generációért, és semmi más nem tehet. Az összes többi emberi képzelgés, propaganda, hazugság, pervers állatok hazugságai, politikusok hazugságai. Vigyázzatok, emberek, mert nincs más út. Azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az életre, az atyához, csak én általam. És mindenki, aki segítségül hívja az ő nevét, megtartatik. Isten megkegyelmez mindenkinek, megbocsátja bűneit. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgesetek és megnyitatik néktek, mert aki kér, mindenki kap, aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyitatik, ezt mondja az Úr Jézus. Azonban jól vigyázzatok, mert van egy hátulütője az igazságnak, és pedig az, hogy nem kötelező. Az igazság, a bűneid bocsánata nem kötelező, az újjászületés, a megtisztulás nem kötelező. Ez itt van, pokol. Vigyázzatok, emberek! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!